Ez a Híradó hétfő este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Magyarok vonultak a nemzetközi életmenete élén az Auschwitzból Birkenauba tartó menet a holokausztra emlékezett. Döntött az Európai Bíróság, a Magyar Bíróságnak kell eldöntenie, hogy tisztességtelen egy devizahitelszerződés. Nem beszámítható, börtön helyett elmegyógyintézetbe kerülhet a Kulcsi családirtó. Elődöntőre készülve elindult az Eurovíziós Dalfesztiválra a dalgyőztese Kálai Saunders András. Magyarország legnagyobb temetőjének nevezte az auschwitzi koncentrációs tábort a köztársasági elnök a nemzetközi életmenete megemlékezésen. Áder János felidézte, hogy ebben a haláltáborban minden harmadik áldozat magyar zsidó volt. A 26. alkalommal megrendezett nemzetközi életmenete Auschwitzból Birkenauba vezetett. A magyarok haladtak az élen a magyarországi holokauszt 70. évfordulójára emlékezve. Hamarosan részletes összefoglalót mutatunk a megemlékezésről.
Mintegy 600-an érkeztek Budapestről Auschwitzba a nemzetközi életmenetére külön vonattal. Többségük részt vett az egy nappal korábbi fővárosi meneten is. A 26. alkalommal megrendezett nemzetközi életmenetében idén a magyarok haladtak az élen, emlékezve a magyarországi holokauszt 70. évfordulójára. A résztvevők az auschwitzi haláltábortól gyalogoltak a birkenaui emlékhelyre. Holokauszt túlélők, zsidó és nem zsidó középiskolás fiatalok, valamint a roma holokauszt áldozataira emlékezők is voltak köztük. A több mint 12 000 megemlékező kék kabátot kapott, utalva a béke színére. Az életmenete szervezőinek célja, hogy a világ összes pontján lévő zsidó és nem zsidó fiataloknak eszébe juttassa a holokauszt borzalmait, és egyúttal bemutassa, mit jelent a zsidó nép élni akarása. 70 years ago the Jewish people could not defend themselves. A résztvevőket a birkenaui emlékhelyen Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnöke videóüzenetben köszöntötte.
These wonderful, innocent, beautiful, talented children were sent to the gas chambers.
A megemlékezésen lejátszottak egy rövid filmet is a magyarországi deportálásokról, amelyben holokauszt túlélők idézték fel a tragédiát.
Ez a hely Magyarország legnagyobb temetője.
Auschwitzban minden harmadik áldozat magyar zsidó volt, hangsúlyozta beszédében Áder János. A köztársasági elnök azt mondta, ők azok, akiket Magyarország német megszállása után a magyar állami szervek közreműködésével alig néhány hét leforgása alatt szisztematikus kegyetlenséggel gettóba zártak, majd ide Auschwitzba deportáltak. Áder János a történteket a ma élő magyarok és a jövő nemzedékek közös veszteségének, fájdalmának, közös gyászának nevezte, és azt mondta, 1944 tragédiájának megértéséhez önmagunkkal kell szembenéznünk, még akkor is, ha tudjuk, a végső megoldás kikényszerítése a német megszállók ördögi terve volt.
Máig ható fájdalom, hogy a magyar állam nem szegült szembe ezzel az akarattal, sőt, annak kiszolgálójává vált. Az 1944. március 19-én megszállt Magyarország nem védte meg polgárait. Hatóságai azok szolgálatába szegődtek, akik honfitársaink elpusztítására szövetkeztek. Nem jelent sem mentséget, sem magyarázatot, hogy ez Európa sok más országában is így történt. Mert halottainknak semmilyen magyarázat nem adhatja vissza az élet lehetőségét, senki sem adhatja vissza őket nemzetünknek.
Áder János kiemelte, mindegy, hogy náci németként vagy a hitleri ideológiákat kiszolgáló magyarként tették, amit tettek, nincs bocsánat arra, ha egy állam a saját polgárai ellen fordul. Az államfő a beszéde végén arra kérte a jelenlévőket, egy perces néma csenddel emlékezzenek az áldozatokra. Hozzátette, ha Auschwitz mind a 1,5 millió áldozatának egy-egy perces néma főhajtással adóznánk, akkor, ahogy fogalmazott, a minden lelket megszólító csendnek 3 esztendőn át kellene tartania.
A A visegrádi együttműködés ma fontosabb, mint a négy ország Európai Uniós csatlakozása előtt volt, mondta Martonyi János külügyminiszter a Magyarország EU tagságának 10. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tanácskozáson. A konferencián a V4-ek és a Keleti Partnerség kezdeményezés országainak külügyi vezetői a visegrádi együttműködés erejéről és a tagországok gazdasági lehetőségeiről is tárgyaltak.
Szinte napra pontosan 10 évvel ezelőtt csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz 9 másik tagországgal együtt. Velünk együtt belépett Szlovákia, Csehország és Lengyelország is, azaz a visegrádi négyek mindegyike bekerült a közösségbe. Az évforduló közelettével konferencián elemezték az elmúlt évtizedet az uniós fejlődésben meghatározó szerepet játszó politikusok. Az Európai Unió csak annyira erős, amennyire a belső szövetségei azok, mondta Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter, aki szerint a V4-ek az egyik legerősebb belső közösségé nőtték ki magukat az elmúlt 10 évben. Hozzátette, sikerült egy olyan európai régiót létrehozni, amely mostanra kiváló befektetési lehetőséggé nőtte ki magát. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Közép-Európa az európai növekedés egyik motorja, figyelmeztetett Miroslav Lajcsák. A szlovák külügyi tárca vezetője emlékeztetett, még a válság ellenére is sikerült fontos központtá válnunk. Ezzel egyetértett Martonyi János magyar külügyminiszter is, aki szerint a további sikeres növekedés érdekében még szorosabbá kell tenni a visegrádi országok közötti együttműködést. Ugyanakkor hozzátette, ez csak az európai integrációval együtt lehet sikeres.
Soha nem merül az föl, és nem is fog fölmerülni, hogy a Közép-Európa együttműködés az mint egy alternatívája, vagy ellentéte az európai integrációnak. A kettő csak együtt érthető, és a kettő csak együtt lehet sikeres.
A külügyminiszterek beszéltek az ukrajnai helyzetről is. Martonyi János megismételte Magyarország korábbi álláspontját, miszerint ami Kelet-Ukrajnában történt, az fegyveres agresszió Oroszország részéről. A lengyel tárcavezető pedig egyenesen ürügynek nevezte, hogy Oroszország a kisebbségek nem létező üldöztetésére hivatkozva gyarmatosítóként kívülről avatkozik be Ukrajna belügyeibe, olyan helyzetet idézve elő, amely leginkább a boszniaihoz hasonlít. A külügyminiszterek egyetértettek abban, az ukrajnai események is jól példázzák, miért fontos a 2016-ra felállítandó V4-es harccsoport létrehozása.
Határozottan cáfolta a Magyarországnak szánt uniós források befagyasztásáról szóló sajtóhírt a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Csepregi Nándor rendkívüli sajtótájékoztatóján elmondta, már 4 évvel ezelőtt bejelentették, hogy az idén módosítják a fejlesztéspolitikai koncepciót, és erről Brüsszelt is tájékoztatták. Hangsúlyozta, az új rendszert jelenleg elemzi az Európai Bizottság, amely annyit kért, hogy április 15-e után az átvilágítás lezárásáig ne küldjön új számlákat Magyarország Brüsszelbe. Csepregi Nándor szerint a pályázók semmit nem fognak érzékelni a történtekből. Hozzátette, biztosak abban, hogy az új intézményrendszer szabályosan működik, és ezt Brüsszel is el fogja ismerni.
A kormány asztalán van az a jelentése az EUTAF-nak, ami lényegében ezt az átalakítást felmérte, és semmi olyan megállapítást nem tett ezzel az átalakítással kapcsolatban, amely felfüggesztésre okot adhatna.
Az MSZP az uniós pénzek lehívásáért felelős Lázár János lemondását követelte, az Együtt PM Szövetség pedig azt, hogy a kormány tegye átláthatóvá a támogatási pénzek elosztását. Itt van velünk Brüsszelből Baracka Eszter. Szervusz, pontosan mi a baj és mi lehet a megoldás?
Jó estét kívánok! Baj nincs, kérdések viszont vannak. Az Európai Bizottság azt szeretné tudni, hogy az EU források elosztásával kapcsolatos szerkezeti változások és maga az új rendszer képes-e garantálni mindazt, amit a bizottság elvár, vagyis a korrekt kifizetéseket, a hatékony és megfelelő ellenőrzést és az irányítást. Beszéltem az illetékes brüsszeli szóvivővel, aki azt mondta, hogy ők innen nem szólnak, mert nem is szólhatnak bele abba, hogy egy tagállam milyen struktúrában osztja el az uniós forrásokat, de arra nagyon figyelnek, hogy ez mindenütt az állampolgárok érdekeit szolgálja a lehető leghatékonyabb módon. Ezekkel kapcsolatban várnak információkat, tehát most Magyarországról. Egyébként pedig elmondta azt is, hogy kifizetetlen számlák nincsenek, és a bizottság nem is blokkol semmit. Reméli azt, hogy ez nem is lesz így, mert hogy a válaszok előbb beérkeznek majd Brüsszelbe, mint az első számlák.
Baracka Eszter, köszönjük! Újabb Oroszországgal szembeni büntető intézkedésekről döntött az Egyesült Államok az ukrajnai események miatt, a NATO pedig tovább erősíti jelenlétét a balti és kelet-európai régiókban. Közben az egyik legnagyobb kelet-ukrajnai város polgármesterét távolról hátba lőtték, állapota rendkívül súlyos.
Fényes nappal mesterlövészfegyverrel lőtték hátba Harkiv polgármesterét a városhoz tartozó erdős terület közelében. A politikust, aki hetente többször is erre biciklizett, testőrei ezúttal is autóval követték, ám a fák között rejtőző orvlövész azonnal elmenekült. A polgármester egyelőre túl van az életveszélyen. A testőrök vitték be a kórházba, ahol az orvosok több órán át küzdöttek az életéért. Állapota továbbra is rendkívül súlyos, bár sikerült stabilizálni, közölte a polgármesteri hivatal szóvivője. Az orosz barát politikus Hennágyi Kernesz 2010 óta áll a város élén, és korábban támogatta a függetlenségi törekvéseket. Ám mostanában igyekezett megakadályozni, hogy a szakadárok Harkivban is átvegyék az uralmat. Ahogyan azt a szomszédos Donyeck megyében teszik, ahol hétfőn újabb településen szállták meg a középületeket. A 80 ezres Konstantinivkában automata karabélyokkal felszerelkezett állarcos fegyveresek őrködnek a rendőrség és a városi tanács előtt. A donyecki szakadárok két hét múlva akarnak népszavazást tartani a terület függetlenségéről. Hasonló referendumot kezdeményeznek a luhanszki szeparatisták is, akik vasárnap a megyeszékhelyen néhány száz tüntető jelenlétében kikiáltották az úgynevezett népi köztársaságot. Közben a mélyülő válság miatt Oroszország és a nyugat viszonya is egyre feszültebb. Litvániába megérkezett az a négy brit vadászgép, amely a balti térség légterének ellenőrzésében vesz részt a NATO kötelékében. Az ukrán válság miatt a szövetség jelentősen növelte készültségét a régióban, válaszul az orosz katonai fenyegetésre. Közben az Egyesült Államok 7 moszkvai kormánytisztviselőre, valamint 17 orosz vállalatra és vállalatvezetőkre vetett ki beutazási, pénzügyi és gazdasági szankciókat, amit Barack Obama amerikai elnök ázsiai körútján jelentett be. A büntető intézkedések a korszerű hadianyagok Oroszországba való kivitelét is célozzák, mivel ezt a jelenlegi légkörben nem tartjuk helyén valónak, jelentette ki Barack Obama. A szankciós listán szerepel többek között az Orosz Duma külügyi bizottságának elnöke, Dmitrij Kozák kormányfőhelyettes, valamint több orosz nagyvállalat vezetője, akik szoros kapcsolatban vannak Vlagyimir Putyin elnökkel. Közben Pozsonyban aláírták azt a megállapodást, amelynek alapján Ukrajnába, Európából, Szlovákián keresztül is érkezhet orosz gáz. Az aláírás után az Európai Bizottság elnöke José Manuel Barroso azt mondta, a megállapodás Ukrajna és az Európai Unió energetikai biztonságát is erősíti.
Április végétől újraindulhat a magyar szarvasmarha export Fehér Oroszországba. Egyebek mellett ebben egyeztek meg a Magyar Fehér Orosz Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén Budapesten. Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, valamint a Fehér Orosz külügyminiszter helyettes megállapodott abban, hogy az együttműködés fejlesztésének legfontosabb területei a gyógyszeripar, a gépgyártás és a mezőgazdaság lesznek. Ennek érdekében az Exim Bank és a Fehér Orosz Fejlesztési Bank egy 10 millió dolláros keretet hozott létre a magyar export növelésének finanszírozására. Kazahsztán fontos szerepet tölt be Magyarország keleti nyitás politikájában, mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Magyar Tudományos Akadémián, ahol bemutatták a Nurszultán Nazarbajev kazah elnök életéről írt könyv magyar nyelvű kiadását. Székesfehérváron a Kodolányi János főiskolán délután kazah-magyar kutató és felsőoktatási központot avattak. A főiskola azt reméli az együttműködéstől, hogy a kazah egyetemekkel 10 éve fennálló kapcsolatok a jövőben még szorosabbá válnak, és még több kazah diák érkezik Magyarországra. A magyar bíróságnak kell eldöntenie, hogy tisztességtelen szerződést kötötte a bank egy devizahiteles ügyféllel, ezt mondta ki az Európai Bíróság egy konkrét ügyben. Egy devizahiteles nő azt kifogásolta, hogy ha jogvitába kerül a bankkal, akkor csak választott bírósághoz fordulhat. Az érdekvédő szervezetek abban bíznak, ez az ítélet is hozzájárul ahhoz, hogy más perekben is a hitelfelvevők javára döntsenek a bíróságok.
Innen a szombathelyi törvényszéktől került az Európai Bírósághoz egy magyar devizahiteles ügye. Az adós azt kifogásolta, hogy szerződése szerint jogvita esetén csak az úgynevezett választott bírósághoz fordulhat, ami legtöbbször üzleti jogviták eldöntését tárgyalja. A Felperes szerint ez korlátozza jogérvényesítési lehetőségeit, vagyis számára hátrányt jelent, ugyanis a választott bíróságnál minden esetben előre kell megfizetni a 6%-os eljárási illetéket, amely egy 10 milliós hitelnél 600 ezer forint, és permentességet sem lehet kérni. A választott bíróság tagjainak többségét ráadásul a Bankszövetség delegálja, és az ítélet ellen fellebbezni sem lehet. Az Európai Testület határozatában az szerepel, hogy a magyar bíróságnak kell döntenie a bank és a fogyasztó vitájában. A Banki Hiteltanácsadók Egyesületének elnöke szerint ez azért is precedens értékű döntés, mert elismeri, hogy a magyar bírói ítéletek megállják a helyüket Európában.
Nem várható, hogy azért marasztalnák el Magyarországot, mert az európai jogot sérteni az a magyarországi ítélkezés, ami az adott feltételek tisztességtelenségét, vagy a bankok erőfölénnyel visszaélésének a bírói határozatban foglalását jelenti.
Az Európai Testület azt is kimondta, attól még nem biztos, hogy tisztességes egy szerződés, hogy az ügyfelet annak minden feltételéről tájékoztatták.
Ilyen érvek alapján például a kamat emelésekre vonatkozó kikötések is éppen olyan tisztességtelenek lehetnek.
A Széchenyi Hitelszövetség elnöke szerint az állásfoglalás hatására más vitatott kérdésekben is születhetnek az ügyfelek szempontjából kedvező ítéletek, sőt várhatóan a bankok is érdekeltebbek lesznek a peren kívüli megállapodásban.
Kiválthatja a pénzintézeteknek azt a magatartását, hogy megelőzzék a nagyobb bajt, és önmaguk tudjanak egy olyan elszámolást biztosítani nagy tömegekben az ügyfeleknek, ahol ezeket az egyedi pereket már nélkülözni lehetne.
A másik magyar devizahiteles kérdésben, a Kásler házaspár ügyében szerdára várható európai bírósági döntés. A kúria az árfolyamrés ügyében álláspontja meghozatalához éppen erre az ítéletre vár. Orbán Viktor miniszterelnök pedig többször is úgy nyilatkozott, a bírói döntés után a devizahitelesek megmentése az új kormány első feladatai között lesz.
A Civil Összefogás Fórum üdvözli, hogy az Európai Bíróság egy konkrét ügy kapcsán kimondta, magyar bíróságnak kell eldöntenie, hogy tisztességtelen-e egy adott kikötés a megtámadott devizahitel szerződésben, olvasható a szervezet közleményében. Majdnem mindegyik tanulót felvették abba a középiskolába, amelyikbe jelentkezett. A nyolcadikosok 97%-a jutott be első körben a középfokú oktatási intézmények egyikébe. Ráadásul háromnegyed részüket az általuk első helyen megjelölt helyre vették fel. Aki most nem jutott be, az augusztus végéig jelentkezhet az üresen maradt helyekre.
Izgatottan ülnek a nyolcadikosok informatika órán az egyik debreceni általános iskolában. Nemrég kapták meg az értesítést a felvételi eredményeikről.
Az Ady Endre gimnáziumba jelentkeztem drámairodalom tagozatra, azért, mert nekem nagyon tetszik az a közösség, ami ott van, és kicsikorom óta ilyen irányba van érdeklődésem, és hát felvettek szerencsére.
Az iskola végzős tanulóinak többsége szeptembertől gimnáziumban tanulhat tovább.
A gyerekeknek a legalább 50%-a gimnáziumba adta be a jelentkezését, 40%-a szakközépiskola, és csak egy 10%-a szakmunkás képzőbe jelentkezett.
A napokban értesítették a jelentkezőket a döntésről az Óbudai Árpád gimnáziumból is. Itt az írásbeli mellett szóbeli felvételi vizsgát is tartottak, mert olyan nagy volt a túljelentkezés.
Az iskolánk iránt elég nagy az érdeklődés. A meghirdetett 120 férőhelyre 780 jelentkezést adtak be, ami ugye azt jelenti, hogy a férőhelyek számához képest 6,5-szer annyian próbálkoztak.
Középiskolába idén több mint 90 ezeren felvételiztek. A nyolcadikosok közül majdnem mindenki bejutott valahová, túlnyomó többségüket az első három helyen megjelölt terület egyikére vették fel.
A nyolcadik osztályos diákok közül a diákok 97%-át felvették már ebben az első körben egy olyan középfokú iskolába, olyan osztályba, amelyeket ők maguk választottak. Ráadásul e felvett diákok 77%-át az általuk legelső helyen megjelölt osztályba, tanulmányi területre vették fel.
Azoknak sem kell aggódniuk, akik az első körben nem jutottak be sehová. Május 5-én kezdődik ugyanis az úgynevezett rendkívüli felvételi eljárás időszaka, amikor az érintettek egyénileg, közvetlenül az intézményekben jelentkezhetnek. Az üresen maradt helyek listájáról az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni.
Kedd éjfélig ajánlhatnak küldötteket a tanárok a Nemzeti Pedagógus Karba. A 151 ezer hazai pedagógusból 384-en regisztráltak jelöltnek, ők holnap éjfélig gyűjtik az internetes ajánlásokat. Minden állami intézményben dolgozó pedagógus saját megyéjéből több küldöttet is ajánlhat. A folyamat végén a megválasztott jelöltek bekerülnek a Nemzeti Pedagógus Karba, ahol a tanári szakma javaslatait képviselik majd.
Nézegetjük ezt a koponyát, vizsgáljuk ezt a koponyát. Mi az, amit mondjuk annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy férfi volt vagy nő volt az a koponya, meg kell néznünk azon a koponyát.
A diákoknak kell kitalálniuk, hogy férfi vagy női koponyát tartanak a kezükben. Ez a budapesti biológia tanár így teszi megfoghatóvá az evolúciót a gimnazistáknak.
Krisztiánnál azért elég jól látszott, mert neki nincs annyi kötőszövete, mint nekem, hogy a csontozatait milyen volt neki.
Takács István is a Nemzeti Pedagógus Kar tagja akar lenni. Azt mondja, azért tartja fontosnak, mert a munkája során sok ötlet merül fel benne, és ezeket képviselni is szeretné.
Egy pedagógus kar azért jó ötlet, mert ezeket az arról jövő, a gyakorlat által életre hívott kérdéseket tudjuk ott megbeszélni, egybegyúrni. Budapestiek, vidékiek, nagyiskolából, kisiskolából jött kollégák egyaránt, és ezeket az összegyúrt javaslatokat tudjuk talán a döntéshozók elé tárni.
Takács Istvánnal együtt összesen 384 pedagógus indul a kar választásán. Ők kedd évfélig gyűjtik a kollégáik internetes ajánlásait.
Nagyon fontos a pedagógus azonosítója, és egy jelszó, amit ő maga ad meg.
Pár perces regisztráció után minden pedagógus ajánlhat küldötteket a nemzetipedkar.hu oldalon. Itt a jelöltek részletesen bemutatják magukat és a munkájukat. Kollégáik egyszerre akár több küldöttet is ajánlhatnak, de mindenki csak a saját megyéjéből, a budapestiek pedig a fővárosból.
A pedagógusnak az összpedagógus létszám, a körzet összpedagógus létszámának 0,5%-át kitevő ajánlásra van szüksége. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy elég alacsony küszöb, ez biztos, hogy teljesülni fog.
Akik kedd évfélig sikeresen összegyűjtik az ajánlásokat, indulhatnak a májusi választáson. A folyamat végén 125 pedagógus lesz a Nemzeti Pedagógus Karban. Ők képviselik majd a tanárokat a szakmai fórumokon, és ők hagyják majd jóvá például a pedagógusok etikai kódexét is.
A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint kérdéses, hogy a pedagógus kar tudja-e képviselni a szakma valódi érdekeit. Mendrei László szerint a jelentkezők nagy része olyan iskolaigazgató és igazgatóhelyettes, aki valamilyen módon a tankerületek vezetőjétől függ. A szakszervezeti vezető azt nem vitatja, hogy a kormánynak joga van ilyen testületet létrehozni, de a jelenlegi tervezetet etikailag elfogadhatatlannak tartja. Jogerős az áprilisi országgyűlési képviselőválasztás eredménye. A kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasította az országos listás mandátumok megállapításáról szóló MVB határozat elleni második jogorvoslati kérelmet is, ez pedig azt jelenti, hogy további fellebbezésnek nincs helye. Ezzel az utolsó, még folyamatban lévő eljárás is lezárult. Az új országgyűlés alakuló ülését május 6-ára, vagyis jövő kedre hívta össze Áder János köztársasági elnök. Este 11 óra előtt nem hozhatja nyilvánosságra a Nemzeti Választási Iroda a május 25-i európai parlamenti választás eredményeit. Egy uniós jogszabály miatt ugyanis meg kell várni, amíg az összes tagállamban befejeződik a voksolás, Olaszországban pedig 23 óráig lesznek nyitva a szavazóhelyiségek. A szavazatszámlálás már este 7-kor megkezdődik, 11 órára várhatóan csak nem teljes feldolgozottságú adatok várhatók.
Az Európai Parlament odafigyel arra, hogy neked mi a fontos. A döntés a te kezedben van.
Vedd észre, tégy érte, légy része. Ezzel a szlogennel hívja fel a szavazópolgárok figyelmét az Európai Parlament a közelgő EP választásra. A jelmondat üzenete, hogy a szavazóurnáknál az emberek meghatározhatják Európa jövőjét. A 751 tagú Európai Parlamentbe Magyarország 21 képviselőt küldhet. A szavazás május 25-én lesz, a több mint 8 millió választásra jogosult 10.386 szavazókörben voksolhat. Az európai parlamenti választáson az egész ország egy választókerületet alkot, így az országgyűlési választástól eltérően mindenki ugyanolyan szavazólapot kap majd. A Nemzeti Választási Bizottság a határidőig 8 jelölő szervezet listáját vette nyilvántartásba. Ezek sorrendje a szavazólapon a következő lesz. Magyar Szocialista Párt, Seres Mária szövetségesei, Fidesz-KDNP, a Haza nem eladó mozgalom párt, Jobbik, Lehet más a politika, Együtt PM és Demokratikus Koalíció. A szavazókörök reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva, utána kezdődik a szavazatok számlálása. A hivatalos eredményekre azonban 23 óráig várni kell majd. Azokat ugyanis egy Európai Uniós jogszabály szerint csak akkor lehet közzétenni, ha az összes tagállamban befejeződik a voksolás.
Olaszországban 11 óráig, tehát este 11 óráig fognak választani, ezért csak ezt követően, amikor ott is bezárták valamennyi szavazókört, akkor hozhatóak nyilvánosságra az eredmények.
Az európai parlamenti választáson a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt. A határon túli magyarok, ha uniós tagállamban laknak, az ottani EP listákra voksolhatnak. A magyar listákra azonban a magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgárok is szavazhatnak, ha május 9-éig kérik felvételüket a magyarországi névjegyzékbe, de mindenki csak egy országban vehet részt a voksoláson. Azok a magyar állampolgárok, akik a szavazás napján külföldön lesznek, 74 ország 98 külképviseletén élhetnek szavazati jogukkal, ha május 17-éig felvetetik magukat a külképviseleti névjegyzékbe. Ezt eddig több mint 1650-en tették meg. Azok pedig, akik Magyarországon, de nem a lakóhelyükön akarnak szavazni, május 23-án délután 4-ig jelentkezhetnek át egy másik magyarországi településre.
A Fidesz szerint a sorok között ismét lerománozta a külhoni magyarokat, ezzel folytatja a gyűlölködést és az uszítást Szanyi Tibor. Ezt a szocialista politikus hétvégi internetes bejegyzésére reagálta a kormánypárt szóvivője. Szanyi Tibor azon bosszankodott szombaton, hogy Romániában hiába alacsonyabb a hústermékek áfája, mint itthon. A határon túliak közül sokan mégis fontosnak érezték, hogy onnan is a Fideszre szavazzanak.
Romániában az ottani szoci kormánynak köszönhetően 9% lett a hústermékek áfája. Onnan azért egyeseknek mégis fontos volt átszavazni ide, a Fideszre. Ezt írta Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti listavezetője szombaton az egyik közösségi oldalon.
Szanyi Tibor, a szocialisták EP listavezetője ugyanott folytatja a gyűlölködést és az uszítást, ahol korábban abba hagytam.
Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője szerint Szanyi Tibor a sorok között lerománozta a külhoni magyarokat, amikor a szocialista politikus azon bosszankodott, hogy a határon túliaknak miért volt olyan fontos szavazniuk.
A szocialisták listavezetője sokatszor engedte meg magának ezt a stílust, nyíltan sértegette a külhoni magyarokat már korábban is, románozta őket retyerutyának, zsigeri barmoknak, nagy rezsivel járó boldogtalanoknak nevezte őket korábban.
Tavaly februárban tiltakozást váltott ki a határon túliak körében, amikor Szanyi Tibor szerintük megsértette és lerománozta őket.
Én nagy szeretettel láttam, hogy egyébként a határon túlról is szép számmal érkeztek, úgyhogy majd fogom őket köszönteni az anyanyelvükön.
A szocialista politikus a tavaly februári gyulai békemenet határon túli részevőit akarta anyanyelvükön románul köszönteni.
Nagyon sokan jöttek át a szomszédos országból, ami én úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelemre méltó, és illik őket köszönteni a szeretet jegyében.
Az MSZP először a 2002-es választási kampányban beszélt arról, hogy az akkori Orbán kormány intézkedéseivel 23 millió román számára megnyitotta a magyar munkaerőpiacot. A 2004-es népszavazáskor ismét a kettős állampolgárság ellen kampányoltak a szocialisták. Ekkor már Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. Mesterházi Attila ezért később bocsánatot kért. Gyurcsány Ferenc azonban a mostani kampányban is ellenezte a határon túli magyarok szavazati jogát.
Ez a mostani sértegetés és gyűlöletkeltés azonban már jóval többről szól, mint Szanyi Tiborról, hiszen Szanyi Tibor a szocialisták első számú európai parlamenti képviselőjelöltje.
Zsigó Róbert szerint Szanyi Tibor kijelentései azt jelzik, hogy a szocialisták a magyar ügyeknek, a nemzeti érdekeknek és a külhoni magyarságnak csak ártanának az európai parlamentben.
Szanyi Tibor ma arról beszélt, hogy az MSZP családokat képviselné az európai parlamentben. A szocialisták listavezetője emlékeztetett, vállalásaik között szerepel az európai szintű minimálbér és minimálnyugdíj bevezetése, valamint az alapvető élelmiszerek áfájának jelentős csökkentése.
női, férfi egyenjogúság okán ragaszkodunk ahhoz, hogy mi hamarabb a férfiak és a nők egyenlő munkáért, egyenlő bért kapjanak, illetve követeljük, hogy teljes foglalkoztatottság legyen legalább a 25 év alatti szakmával rendelkező korosztályok vonatkozásában.
A Jobbik azt kérdezi az MSZP-től, fenntartja-e a parlamenti képviselők állampolgárságát érintő javaslatát. Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője szerint az MSZP csak addig volt kíváncsi a képviselők esetleges külföldi állampolgárságára, amíg Simon Gábor az MSZP 100 milliókat titkos számlán parkoltató volt elnök helyettesének külföldi útlevele napirenden volt. A jobbikos politikus szerint a választás óta már nem is érdekli a szocialistákat, kinek milyen útlevele van, és az jelente nemzetbiztonsági kockázatot.
Az MSZP április 6-a óta semmilyen formában nem feszegeti, nem tartja napirenden, nem érdeklődik olyan intenzíven az állampolgárságokról, az útlevelekről, mint tette azt a Simon botrány kapcsán. Fölmerül a kérdés, hogy ez vajon csak kampányfogás volt-e a részükről, vagy tényleg komolyan gondolják.
Az LMP részt vesz azon a vitán, amelyet az Együtt PM kezdeményezett az európai parlamenti választáson listát állító pártoknak. Meszerics Tamás, az LMP EP lista vezetője azt mondta, fontos lenne, hogy a vitán olyanok vegyenek részt, akik később is vállalják a felelősséget szavaikért.
Meggyőződésünk, hogy ez a vita nem arról kell, hogy szóljon, hogy az európai parlamenti választás előtt a programok ismertetése sem arról kell, hogy szóljon, hogy kinek milyen ambíciói vannak még a magyar közéletben. Ez az európai parlamenti választás az európai parlamenti munkáról kellene, hogy szóljon, és a programok ismertetéséről.
Az MSZP-s Gőgös Zoltán Flaster parasztnak nevezte a földvitáról nyilatkozó Szél Bernadettet, miután szerinte az LMP társelnöke csúsztatott egy stúdióbeszélgetésben. A képviselőnő visszautasította ezt, a párt EP listavezetője szerint a lekicsinylő becsmérlő kifejezés azt minősíti, aki azt mondta.
Én ezentúl akárhányszor a szocialisták vagy a jobbik megszól, hogy így a termőföld, milyen, úgy a termőföld nekik milyen fontos, én el fogom nekik mondani, hogy lett volna egy alkalom, amikor kiállhattak volna, érte nem tették.
Szél Bernadett az LMP társelnöke hétfőn beszélt a földügyekről az ATV-ben. Bírálta a szocialistákat is azért, mert szerinte nem segítették, hogy legyen egy parlamenti vitanap a kérdésről. Szél Bernadett az ATV-n megint csúsztat földvita ügyben, reagált az interneten az MSZP-s Gőgör Zoltán. Azt is írta, hogy most már unja, hogy, idézem, folyamatosan flaszterparasztok oktassanak bennünket. Szél Bernadett az interneten cáfolta, hogy csúsztatott volna az ATV-s interjúban, írását azzal zárta, flaszterparaszt, hát gratulálok. Meszerics Tamás az LMP EP lista vezetője szerint egy ilyen kifejezés azt minősíti, aki használja.
Szerintem ezt a választók pontosan a helyén tudják értékelni, hogy egy-egy ilyen lekicsinylő becsmérlő kifejezés mennyit ér, és szerintem sokkal inkább jellemző arra, aki mondja, mint akiről mondják.
Kerestük Gőgös Zoltánt, hogy megkérdezzük, miért nevezte az LMP-s képviselőnőt flaszterparasztnak. A szocialista politikus azonban nem nyilatkozott, telefonon annyit közölt, már mindent leírt, amit el akart mondani az ügyben.
Megerősítette a Híradónak Kovács László, hogy ha felkérik, ismét elvállalná az MSZP vezetését. Igaz, a korábbi pártelnök azt is hozzátette, hogy egyelőre nem aktuális ez a kérdés, önmagától fel sem vetődött volna benne. Csak azért beszélt róla néhány napja, mert egy interjúban rákérdeztek.
Elvállalnám.
Elvállalná a pártelnökséget Kovács László. Erről a Hír TV Célpont című műsorában beszélt a szocialista politikus, aki korábban már 6 évig betöltötte az MSZP elnöki tisztségét.
Ez a párt új politikus generációval, új politikával és új programmal áll a magyar választók elé.
Bár az MSZP-ben az elmúlt 4 évben Mesterházy Attila vezetése alatt a fiatalítás és a megújulás volt a két fő irányvonal, Kovács László szerint nem az számít, hogy ki mennyi idős.
Nem kor kérdése a felkészültség, a hitelesség, a közérthető fogalmazás. Ez egy 20 évesnek éppen úgy lehet jellemzője, mint egy 70 évesnek.
A volt pártelnök kijelentette, szívesen visszatérne a pártvezetésbe, sőt, ha megkérnék, akár elnöke is lenne az MSZP-nek.
Ha mondjuk úgy érezném, hogy jelentős támogatottság vanna emögött, akkor azt hiszem, hogy és úgy érezném, hogy az adott helyzetben ez a legjobb megoldás, akkor korom ellenére elvállalnám.
Kovács László úgy fogalmazott, tudná jól csinálni az elnökséget.
Nem szándék, elvi lehetőség.
Kovács László hétfőn a Híradónak azt mondta, önmagától nem vetődött volna fel benne a kérdés, hogy induljon az MSZP elnöki tisztségért, de megerősítette, hogy vállalna a pozíciót, ha felkérnék, és ezzel segíteni tudna a baloldalnak.
Hogy ilyen szándéktól vezettetve vállalnám, de ott a műsorban nem volt időm kifejteni, hogy ez most nem aktuális.
Kovács László a 3 héttel ezelőtti országgyűlési választáson elszenvedett szocialista vereség után kritikus hangot ütött meg Mesterházy Attilával szemben. Azóta többször elmondta, hogy ő felajánlotta volna a lemondását.
Én lemondtam volna egy ilyen vereség után, és én azt mondtam, hogy én igen, de ez nem azt jelenti, hogy aki nem mond le, az szerintem hibázik.
Ugye Kovács László 6 évig volt pártelnök, szintén 6 évig a Horn, a Medgyesi és rövid ideig az első Gyurcsány kormányban külügyminiszterként dolgozott. 2004-ben José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, energiaügyi biztosnak jelölte, de a bizottsági meghallgatásán annyi támadást kapott az európai jobboldaltól és a zöldektől, hogy Barroso visszavonta a jelöltségét, és később adó- és vámügyi biztosnak választották meg Kovács Lászlót. Az Economist című brit heti lap a teljesítményét értékelve azt írta róla, hogy nem hagyott nyomot maga után Brüsszelben. Kovács László tavaly októberben arról beszélt, szívesen visszament volna Brüsszelbe, a szocialisták európai parlamenti listájára azonban nem került fel. Ezek után tagja lett az elnöki tanácsadó testületnek, amely azért jött létre, hogy segítse Mesterházy Attila munkáját az országgyűlési választási kampányban.
A Híradó értesülései szerint súlyos büntethetőséget kizáró mértékű elmebetegséget állapítottak meg a Kulcsi családirtónál az orvos szakértők. A férfi, aki 2 évvel ezelőtt 4 családtagjával végzett, így megúszhatja az életfogytiglant. Gyógykezelése után, ami az ő esetében nem tarthat tovább 20 évnél, szabadlábra kerülhet.
2 nap alatt 4 családtagját mészárolta le egy szamuráj karddal, további 3-at pedig súlyosan megsebesített egy 23 éves férfi 2 évvel ezelőtt a Fejér megyei Kulcson. Egy közeli erdőben fogták el a terrorelhárítási központ kommandósai. A nyomozás idején 2 elmeorvos vizsgálta meg. Az egyik szerint büntethető, a másik szerint viszont nem. A jelentésekben lévő ellentmondások miatt a bíróság egy újabb szakértőt rendelt ki. A Híradó értesülései szerint a 3. perdöntő szakértő jelentés is büntethetőséget kizáró elmebetegséget állapított meg a Kulcsi férfinél. A birtokunkba került elmeorvos szakértő jelentés szerint a férfi súlyos személyiségzavarban és tébollyal járó elmebetegségben szenved, ami képtelenné tette őt arra, hogy cselekménye következményeit felismerje. Mivel a szakértő jelentés szerint tartani kell attól, hogy később is elkövet hasonló cselekményt, a férfit a bíróságnak fel kell mentenie a több emberen elkövetett emberölés vágya alól, egyúttal el kell rendelnie a kényszergyógykezelését.
A kényszergyógykezelés csak addig tartat, amíg az szükséges. Ez pedig szakértői kérdés, a szakértő állapítja meg, hogy szükséges-e továbbra is az elkövetővel szemben a kényszergyógykezelés fenntartása, vagy pedig az megszüntethető.
A Kulcsi családírtó esetében a kényszergyógykezelés legfeljebb 20 évig tarthat. Állapotát azonban fél évente felülvizsgálják, és ha meggyógyul, a bíróság előbb is kiengedheti.
Az intézetünk előzetesen egy soros elmeorvosi véleményt készít, ezután a bíróságnak, hogy ezt megküldjük, a bíróság erre 2 független elmeorvos szakértőt rendel ki, és utána kitűzi a tárgyalást, amire mi természetesen előállítjuk a fogvatartottat, és ezen a felülvizsgálati tárgyaláson dönt a fenntartásról, illetve a megszüntetésről. Tehát minden esetben bíróság dönti el, hogyha az intézetünkből el kell bocsátani a fogvatartottat.
A Kulcsi családírtó bírósági tárgyalása május 23-án folytatódik a székesfehérvári törvényszéken. Aznap megszülethet az első fokú ítélet is.
Elutazott az Eurovíziós Dalfesztivál koppenhágai döntőjére Kálai Saunders András, aki a Running című dalával megnyerte a hazai előválogatót, a dalt. Kálai Saunders András az első elődöntőben május 6-án utolsóként lép színpadra. A döntő május 10-én lesz.
Még egy integető.
Egy időre búcsút vett a hazai rajongóktól. Kálai Saunders András gépe kora délután indult Koppenhágába. Az énekes a reptéren azzal köszönt el, nem izgul a verseny előtt. A biztonság kedvéért azonban magával vitte Kabala Maciát.
Remélem, hogy büszkék lesznek rám. Én a legjobbat fogom nyújtani, amit csak tudok.
Koppenhágában sűrű program vár Kálai Saunders Andrásra. Már néhány órával a megérkezése után lesz egy kisebb fellépése. Kedden pedig elkezdődnek a hivatalos próbák a nagy megmérettetésre.
Ez lesz a legizgalmasabb pillanat, amikor énekeltem, amúgy én a utolsó fellépő leszek az elődöntőben. Hát és akkor ott meg kell majd ott ülni és nézni a táblát, hogy na, vajon mondják, hogy hungry. Remélem.
András nem szokványos dallal indul az Eurovíziós Dalfesztiválon. A Running című szám témája egy igaz történet, a gyerekek elleni erőszakról. András május 6-án lép színpadra az elődöntőben, a nap utolsó 16. versenyzőjeként. Aznap este énekel többek között Svédország, Oroszország, Azerbajdzsán, Ukrajna és Hollandia versenyzője is. A döntőbe a 37 indulóból 25-en kerülnek majd. A köztévé 30 fős stábja folyamatosan beszámol a fejleményekről.
Május 6-án, 8-án és 10-én élőben követhetik a nézők nyomon az M1-en az Eurovíziós Dalfesztiválnak az elődöntőit, illetve a döntőt magát. És lesz egy magazin műsorunk is, mindig összefoglalókkal készülünk, ahol bemutatjuk, hogy András hogyan készült ezekre a versenyekre. És természetesen az MT tudósító, illetve a híradó is többször be fog jelentkezni az eseményről.
A koppenhágai Eurovíziós Dalfesztiválon 37 ország vesz részt. A dalok sokféle stílust képviselnek, így a zsűrinek nem lesz könnyű dolga.
Most következnek a sporthírek, majd időjárás jelentés, utána Action újra töltve és kék fény. Az este a 10 óra 20 perckor kezdődik, vendég Szájer József, és vitát is láthatnak az LMP és a Jobbik között az Európai Unióról. Rögtön utána híradóval várom Önöket, viszontlátásra!